szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Acan Sumedho, így van ez. A valóság természete. Buddhapada Alapítvány, 2004. Kiadásunk az alábbi műfordítása alapján készült. Ajahn Sumedho, The Way It Is, Amaravati Publications, 1991. Fordította Tóth Zsuzsanna. Csak egy lélegzetvétel. Ma reggel a tiszteletem méltó Subbattóval beszélgettem, aki azt mondta, hogy még sosem fejlesztette ki az anapanasatit, azaz a légzésre irányuló éber tudatosságot. Megkérdeztem tőle, hogy képes-e éberen tudatosítani egyetlen belégzést, mire azt válaszolta, hogy igen. Akkor megkérdeztem, hogy képes-e tudatosítani egyetlen kilégzést, és erre is igenlően válaszolt. Erre közöltem vele, hogy megy neki a dolog. Ennél többről nincs szó. És mégis az ember hajlamos azt várni, hogy különleges képességet fejleszt majd ki, ami valamiféle különleges állapotba juttatja. És mert nem így történik, úgy gondolja, hogy nem is tudja megtenni. Ám a szellemi életösvénye a lemondás, a feladás, az elengedés, nem pedig a szerzés, vagy az elérés révén valósul meg. Még az elmélyedések, a dzsánák is inkább feladások, sem mint elérések. Ha az ember egyre több mindent enged el és hagy el, akkor a dzsána állapotok természetessé válnak. Igen-igen fontos a hozzáállás. Az anapanasati gyakorlásakor az ember egy belégzés felé fordítja figyelmét, és a lélegzetvétel elejétől fogva a végéig éber. Egy belégzés, ennyi az egész. Aztán ugyanígy tesz a kilégzéssel. Ez az anapanasati tökéletes megvalósítása. Elég, ha ennek tudatában van, az már a tudati összpontosítás eredménye. Ez az összpontosítás a légzésen tartott figyelem következtében alakul ki. A belégzés kezdetétől a végéig, és a kilégzés kezdetétől a végéig tartó tudatosság. Hozzáállásunkat minden esetben az elengedés jellemzi, és az ebből támadó elképzelésekhez vagy érzésekhez sem ragaszkodunk, így mindig frissen észleljük a következő belégzést és a következő kilégzést. Teljesen úgy, ahogyan az van. Semmit sem viszünk át az előző lélegzetvételből. Elhagyás és elengedés ez, nem pedig megszerzés és megvalósítás. A meditációs gyakorlással járó veszély az a szokás, hogy megragadjuk a dolgokat, megragadjuk az állapotokat. A leghasznosabb elgondolás tehát az elengedés elgondolása, nem pedig a megszerzésé és megvalósításé. Ha ma azt mondod, hogy tegnap fantasztikus, csodás meditációban volt a részed, olyanban, ami erről mindig is álmodoztál, akkor ma ugyanazt a nagyszerű tapasztalást keresed, de csak egyre nyugtalanabb és zaklatottabb leszel. Miért van ez így? Miért nem kaphatjuk meg azt, amire vágyunk? Azért, mert azon vagyunk, hogy megszerezzünk valamit, amire emlékszünk, ahelyett, hogy valóban azzal foglalkoznánk, ahogyan a dolgok vannak, ahogyan éppen ebben a pillanatban állnak. A helyes út tehát az éber tudatosság útja. Rátekintünk arra, ahogy a dolgok vannak, nem pedig arra emlékszünk, hogy milyenek voltak tegnap, és nem próbálunk a tegnapihoz hasonló állapotba kerülni. Meditációs gyakorlásom első évében nem volt tanítómesterem. Körülbelül 10 hónapig egy kis kutiban éltem Nongkhájban, és káprázatos belátásokban volt részem. 10 hónapig egyedül voltam, senkivel sem kellett beszélnem, sehová sem kellett mennem. Pár hónap után minden elcsendesült bennem, és úgy gondoltam, hogy teljességgel megvilágosodtam, és arahant vagyok. Ebben biztos voltam. Később rájöttem, hogy tévedtem. Emlékszem, hogy abban az évben éhínség sújtotta Nongkhájt, és nemigen volt mit ennünk. Alultápláltságban szenvedtem, ezért felmerült bennem, hogy talán ez a megoldás, talán egyszerűen csak éheznem kell. Emlékszem, annyira legyengültem, hogy a fülcimpám felhasadozott, kisebesedett. Ébredéskor úgy kellett szétfeszítenem a szemhéjamat, mert összeragadt attól a váladéktól, ami akkor szivárog az ember szeméből, amikor nincs valami jól. Aztán egy nap egy kanadai szerzetes hozott nekem 3 doboz sűrített tejet. Ázsiában a sűrített tej édes és nagyon ízletes. Kávéport és egy üveg forró vizet is kaptam. Készítettem egy kávét. Egy kevés kávéporra öntöttem egy kis tejet, rá a forró vizet, és inni kezdtem. És teljesen elvesztettem a fejem. Olyan nagyon finom volt, és akkor már hetek óta nem fogyasztottam édes vagy serkentő hatású ételt vagy italt. Abban az alultáplált, tompa, fáradt, apatikus állapotban úgy hatott a kávé, mint valami magas oktán számú benzin. Lehúztam az egészet, képtelen voltam fékezni magam. Sikerült elfogyasztanom mind a 3 doboz tejet és a kávé jó részét. Tudatom kilebegett a külső térbe, vagy legalábbis úgy tűnt, és azt gondoltam, talán ez a dolog nyitja. Csak legyen valaki, aki tejkonzervet vásárol. Amikor a következő évben Wat Pagongba költöztem, továbbra is az járt a fejemben, hogy milyen csodás élményeim voltak Nongkhájban. Szépséges látomásaim, fantasztikus lebegő tapasztalásaim, ragyogó belátásaim voltak. Úgy éreztem, mindent megértettem. Még azt is hittem, hogy arahant vagyok. Az első Wat Pagongban töltött év során nem sok minden történt. Megpróbáltam mindazt gyakorolni, amit Nongkhájban gyakoroltam, hogy hasonló élményekben legyen részem. Ám egy idő múlva már az sem használt, ha erős kávét ittam. Nem volt részem abban a jókedvű lelkesedésben, abban a csodás szárnyalásban és a ragyogó belátásban, amit az első évben tapasztaltam. Ezért az első Wat Pagongban töltött a vassza után arra jutottam, hogy a hely nem nekem való, és talán jobb, ha elmegyek és megpróbálom újraélni azt, ami Nongkhájban történt. Elhagytam hát Acsáncsát, és Szakor Nakom tartományba, a Phupek hegyekre költöztem. Végre megtaláltam a tökéletes helyet. Csak hogy Alamizsna gyűjtő útra már pirkadat előtt el kellett indulnom. Lemásztam a hegyről, ami igencsak meredek volt, és vártam, hogy megérkezzenek a falusiak. Hoztak nekem ételt, aztán vissza kellett másznom, és még délelőtt megennem az ételt. Ez sok gondot okozott. Élt ott egy táj szerzetes is, akit igen nagyra becsültem. De ott a hegyen arra kért, hogy tanítsam angolul. Ezért nagyon dühös voltam rá, időnként úgy éreztem, hogy meg tudnám ölni. Észak-Kelet-Tájföldnek azon a részén sok terrorista és kommunista bujkált. Előfordult, hogy helikopterek röpdöstek fölöttünk, ellenőriztek minket. Egyszer bevittek a tartomány székhelyére, gondolván, hogy esetleg kommunistaként vagyok. Aztán súlyosan megbetegedtem, annyira, hogy úgy kellett lehozniuk a hegyről. Ott ragadtam egy nyomorúságos helyen, egy vízgyűjtő medence mellett, egy bádogtetős fészerben. Meleg évszak volt, a rovarok kibemásztak a fülemen, a szememen és a számon. Az étel borzalmas volt. Ha jobban meggondolom, majdnem meghaltam. Épp csak, hogy túléltem. Ám valódi változás ekkor, ebben a bádogtetős fészerben töltött időszakban következett be. Elkeseredett, beteg, gyenge és lehangolt voltam. Tudatom pokolbeli, szörnyen forró és kényelmetlen birodalmakba zuhant. Úgy éreztem, mintha főznének, kész tortúra volt. Aztán jött a változás. Egyszer csak megállítottam a tudatomat. Nem voltam hajlandó negatív gondolatokba bonyolódni, és elkezdtem anapanasatit gyakorolni. Légzésem segítségével összpontosítottam a tudatomat, és a dolgok hamarosan megváltoztak. Aztán felgyógyultam. Eljött a következő vassza ideje, és visszamentem Vadbagongba, ahogy Acsáncsának ígértem. A köntösöm rongyos, tépet, foltos volt, szörnyen festettem. Ahogy Acsáncsá meglátott, kitört belőle a nevetés. Nagyon boldog voltam, hogy végre visszatértem. Próbáltam gyakorolni, de valójában ebbe látások emlékére vágytam. Elfelejtettem, mik is voltak e belátások valójában. Erősen kötöttem az elképzeléshez, hogy valami olyan aszketikus módon kell gyakorolnom, mint az első évben tettem, amikor az önsanyargatás jól működött. Abban az időben úgy tűnt, hogy az alultápláltság és a magány biztosítja számomra a belátásokat, ezért a következő években azon voltam, hogy megteremtsem a fantasztikus belátásokat lehetővé tevő feltételeket. Ám a következő 2-3 év, mintha csak úgy eltelt volna. Látszólag nem történt sok minden. Fél évet töltöttem a hegyen, mielőtt visszatértem volna Vadbagongba, és elhatároztam volna, hogy maradok és követem a belátásaimat. Az első évben bekövetkező egyik belátásom az volt, hogy találnom kell egy tanítómestert, és meg kell tanulnom az általa kijelölt fegyelemben élni. Hát így tettem. Rájöttem, hogy Acsáncsá jó tanító, és igen jó kolostori fegyelmet tart, ezért mellette maradtam. A belátásaim helyesek voltak, csak hogy kötődni kezdtem az emlékekhez. Az emberek erősen ragaszkodnak a különleges dolgokhoz, például a meditációs elvonulásokhoz vagy tanfolyamokhoz, ahol minden szabályozott, rendezett és teljes a csönd. Így, még ha belátásra jutnak is, a reflektív képesség nem mindig van meg bennük, mert feltételezik, hogy a belátásokhoz szükség van e körülményekre. Ami azt illeti, a belátás sokkal inkább arról szól, hogy az ember belátással él. Nem csak annyi, hogy időnként belátása támad, inkább az, hogy amint egyre többet szemlélődik a Dhamma fölött, minden belátással teljessé válik. Belátása nyílik az életbe, ahogyan az éppen megtörténik vele. Ha azt hiszi, hogy ehhez különleges körülmények szükségesek, és ennek nincs tudatában, már túlbonyolította gyakorlatát. Az elengedést fejlesztettem hát. Nem törődtem azzal, hogy bármit is megszerezzek vagy elérjek. Úgy döntöttem, hogy apró megvalósításokat teszek lehetővé azzal, hogy megtanulom, hogyan lehetek egy kicsit türelmesebb, egy kicsit alázatosabb, egy kicsit nagylelkűbb. Feltettem magamban, inkább ezt fejlesztem, és nem követek el mindent, hogy irányíthassam és manipulálhassam a környezetem, annak érdekében, hogy reménykedhessem, fel fogok még dobódni. Az elmélkedés során nyilvánvalóvá vált, hogy a belátásokhoz kötődés a gond. A belátások érvényesek voltak, de jelen volt a ragaszkodás az emlékekhez. Aztán jött a belátás, hogy meg kell szabadulni minden belátástól, hogy nem kell kötődni hozzájuk. Egyszerűen csak engedd el minden belátásodat, mert ha nem teszed, emlék lesz belőlük. Az emlékek pedig a tudat körülményei, s ha kötődsz hozzájuk, csak kétségbeesésben lesz részed. Minden egyes pillanat olyan, amilyen. Az anapanasati során egy lélegzetvétel ebben a pillanatban épp ilyen. Nem hasonlít a tegnapihoz. Miközben levegőt veszel, nem töröd a fejed azon, hogy tegnap hogyan lélegeztél ki és be. Teljes mértékben együtt vagy a jelenlegi lélegzetvétellel, úgy, ahogyan az van. Ezt alapozod meg. A reflektív képesség alapja, hogy inkább arra alapozzuk tudatosságunkat, ahogyan a dolgok e pillanatban vannak, ahelyett, hogy valamiféle elgondolásunk lenne arról, mit kellene elérnünk, és aztán azt rögtön meg is próbálnánk elérni. Ha itt és most azon vagy, hogy részed legyen a tegnapi gyönyörteli érzésben, akkor nem vagy tudatában annak, ahogyan a dolgok most vannak. Nem vagy együtt a dolgok mikéntjével. Amennyiben az anapanasatit abban a reményben gyakorlod, hogy eléred azt az eredményt, amit tegnap, akkor éppen emiatt nem fog soha bekövetkezni az az eredmény. Tavaly télen a tiszteletre méltó Vipassi a szentélyben meditált, miközben valaki igen zavaró hangokat hallatott. Amikor a tiszteletre méltó Vipassival beszéltem erről, nagy hatással volt rám, amikor azt mondta, kezdetben bosszankodott, de aztán eldöntötte, hogy a zajok gyakorlata részét képezik majd. Megnyitotta tudatát a meditációs terem felé, és minden felé, ami a teremben volt, a zajok és a csönd felé egyaránt. Ez a bölcsesség, nem igaz? Ha meg tudjuk szüntetni a zajt, tegyük meg. Mondjuk, ha szélcsapkodja az ajtót, akkor menjünk és csukjuk be. Ha olyasmiről van szó, amin tudunk változtatni, akkor megtehetjük. Ám az élet nagy része fölött nincs hatalmunk. Nincs jogunk azt kérni, hogy minden hallgasson el a meditációnk idejére. Amikor jelen van a reflektív képesség, amikor a tudat nem kicsinyes, és nincs szüksége néma csöndre és különleges körülményekre, akkor az ember tudata kitágul, és már minden belefér. A zajok, a zavaró dolgok, a csönd, az öröm, a nyugtalanság, a fájdalom. A tudat mindent átfog, nem szűkíti le magát a tudatosság kifinomult állapotaira. Ekkor az ember kifejleszti a rugalmasságot, mert képes összpontosítani a tudatát. A valódi fejlődéshez bölcsesség szükséges. A bölcsesség révén fejlődünk, nem pedig akaraterővel, nem úgy, hogy uraljuk és manipuláljuk környezetünket, hogy megszabadulunk a nem kívánatos dolgoktól. Nem úgy, hogy megpróbálunk engedelmeskedni a megvalósításra irányuló vágynak. A vágy alattomos dolog. Amikor tudatában vagyunk annak, hogy egy bizonyos állapotot szándékozunk elérni, az vágy, nem igaz? Elengedjük hát. Ha itt ülünk, akár azzal a vággyal, hogy elérjük az első elmélyedést, felismerjük, hogy éppen ez a vágy az, ami megakadályozza a beteljesedést. Így hát elengedjük a vágyat, ami nem jelenti azt, hogy nem gyakoroljuk az anapanasatit. Ehelyett az anapanasatihoz való hozzáállásunkon változtatunk. Mit tehettek most? Fejleszétek ki az egyetlen belégzésre irányuló éber tudatosságot. Legtöbben képesek vagytok erre. A legtöbb emberi lényben van elég összeszedettség ahhoz, hogy egy belégzés elejétől a végéig összpontosítson. Az sem baj, ha az összpontosítási képességetek olyannyira gyenge, hogy nem tart ki a belégzés végéig. Legalább a belégzés közepéig eljuttok talán. Ez még mindig jobb, mintha feladnátok az egészet, vagy egyáltalán nem is próbálkoznátok. Nem igaz? Hiszen legalább egy másodpercre összeszeditek a tudatotokat. És ez a kezdet. Megtanuljátok a tudatot egy tárgy, például a légzés köré rendezni, összeszedni, majd ezt a figyelmet akár csak egy lélegzetvételen keresztül fenntartani. És ha ez nem megy, akkor egy fél vagy egy negyed lélegzetvétel ideig fenntartani. Legalább belefogtatok. Meg kell próbálnotok kifejleszteni a tudatot, amely örül annak, hogy ennyire képes. Ne kritizáljátok magatokat, hogy még nem értétek el az első vagy éppen a negyedik elmélyedést. Ha meditációból egy újabb kötelezettség lesz, és bűntudatotok támad, ha nem tartjátok magatokat az elhatározásotokhoz, akkor hajszolni kezditek magatokat, anélkül, hogy tudatában lennétek annak, mit is tesztek. Ilyenkor az élet valóban sivár és nyomasztó lesz. Ám ha mindennapi életetek során ezt az ügyes figyelmet alkalmazzátok, akkor a hétköznapi élet nagy részét igen kellemesnek találjátok majd. Ezt az ember kényszerekbe és rögeszmékbe bonyolódva talán észre sem veszi. Ha kényszeresen cselekedtek, akkor az anapanasati teher robot lesz. Ilyenkor csak vonszoljátok magatokat, és figyelmetlenül, negatív hozzáállással viszonyultok teendőitekhez. De itt lehettek vidéken. Vannak fák, mezők, van időtök erre az elvonulásra, ülhettek és járhattok, nincs valami sok dolgotok. A reggeli és az esti recitálás igen-igen kellemes tud lenni, ha megnyíltok felé. Az emberek ételt ajánlanak fel. Az étel igen jó dolog. Mindenki tudatosan, csendesen eszik. Ha szokásszerűen, kényszeresen tevékenykedtek, csak nyűg lesz az egészből. Ilyenkor sok dolog, ami önmagában meglehetősen kellemes, megszűnik kellemesnek lenni. Kényszerességtől, figyelmetlenségtől, nagyratöréstől hajtva képtelenek vagytok élvezni őket. Ezek azok a hajtóerők, amelyek elpusztítják az élettel járó örömöket és csodákat. Ha figyelmeteket a légzésen tartjátok, akkor valóban kifejlődik a tudatosság, de azzal sincs semmi baj, ha elvesztek a gondolatok között, vagy a nyugtalanságban. Ne hajtsátok magatokat. Ne legyetek rabszolgahajcsárok, ne ostorozzátok, ne haszoljátok magatokat komisz módon. Vezessétek, irányítsátok, fegyelmezzétek magatokat, vezessétek magatokat előre. Inkább irányítsátok, semmint hajszoljátok vagy kényszerítsétek. A nibbána a ragaszkodásmentesség titokzatos felismerése. Nem hajszolhatjuk magunkat a nibbánába. Ez biztos módszer arra, hogy sose érjük el. A nibbána itt és most van, tehát ha felé hajszoljuk magunkat, akkor szükségszerűen távolodunk tőle, túlszaladunk rajta. A tudati kötődéseket néha igen nehéz felégetni. A szent élet holokauszt, teljes felperzselődés, az én és a nem tudás elégetése. A holokauszt során keletkező tisztaság gyémánthoz hasonló. Megjárta-e tüzeket, és nem maradt más, csak a tisztaság. Életünkben tehát jelen kell lenni a hajlandóságnak, hogy elégessük az énről kialakított nézeteket, a véleményeket, a vágyakat, a nyughatatlanságot, a mohóságot, mindent, mindent, míg nem marad más, csak a tisztaság. És amikor ott a tisztaság, akkor nincs senki, nincs semmi, csak az, az olyanság. Aztán engedd el azt is. Az ösvény egyre inkább az egyszerű jelenlét, az, hogy egyszerűen itt és most vagy, együtt vagy azzal, ahogyan a dolgok vannak. Nincs hova menni, nincs mit tenni, nincs mivé válni, nincs mitől megszabadulni. A holokauszt után szemernyi nem tudás sem marad, csak tisztaság, világosság és értelem.
Idam mi punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.